Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Csaba László közgazdász, egyetemi tanár, akivel a 2019-es esztendő várható gazdasági eseményeiről, változásairól beszélgettünk, és többször is mondta, hogy nem válságról, vagy recesszióról, vagy visszaesésről beszél, hanem változásról, vagy változásokról. Ez jelenteni azt is, hogy ezek pozitív irányúak, bármennyire is lehetnek mondjuk így egyesek számára negatívak, mondjuk egy tőzsdei csökkenés?
Hát feltétlenül erről van szó, amikor az ember azt mondja, hogy tőzsdei kiigazítás, ez azt jelenti, hogy a legtöbb szereplő megítélése szerint a részvényeknek a vagyontermelő, jövedelemtermelő képessége az nem akkora, mint amilyen az árfolyamából következne. Tehát, hogyha egy gyengébb árfolyam áll be, akkor annak nem örül az, aki éppen befektetett rövid távra a Dow Jones-ba, de a gazdaság egészére nézve ez jó, hogy egy reálisabb értékelés alakul ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tőzsdei kiigazítás biztos, hogy ilyen, a valuta árfolyamoknak a kiigazítása az biztos, hogy ilyen, az, hogy a lassúbb növekedés, de jobb szerkezetű, tehát informatikai tartalmak jönnek előtérbe, és mondjuk a anyag- és energiaigényes termelés visszaszorul, az a jövedelemtermelés szempontjából is jó, meg a világgazdaság fenntarthatósága szempontjából is jó. Ha nem akarjuk felélni a jövőnket, akkor ebbe az irányba kell menni. Voltak éppen mind, amit erről beszéltem, a negyedik ipari forradalom, az informatika, a kevésbé anyagigényes tevékenység, szolgáltatások előtérbe kerülése, ezek mind a fenntartható gazdasági fejlődésnek az irányába mutatnak. Tehát én azt hinném, hogy ez nagyon lényeges, hogy lássuk, hogy ezek jó folyamatok, ugyanakkor hát azt tudjuk, hogy a tőzsde általában minden a gazdálkodás, az a folyamatos növekedésre van beállítva, és ezért, hogyha a növekedés lelassul, amire én most számítok, akkor az nem jó egy csomó mindenkinek, a vállalati vezetőknek a bónusza az ehhez van kötve, és sok mindenki másnak is a növekedéshez van kötve a megélhetése, és ezért a lassulást senki nem szereti. Tudjuk, egy lassabb gazdaság kevesebb ember tud foglalkoztatni, ez se jó hír. Úgyhogy emiatt van ennek persze árnyoldala is, de nem szabad mindig csak a negatívumokról beszélni.
De akkor ön összességében egy mondjuk így pozitívabb, vagy pozitív változásban bízik 2019-ben?
Én azt gondolom, hogy ezt föl kell fogni, hogy a növekedés lelassulása és szerkezetének kedvezőbbé válása az alapvetően egy kedvező folyamat, ami a fenntarthatóság irányába mutat. Az igaz, hogy mindig történhet baleset, tehát mindig előfordulhat, mint az autónál is, hogy nem lelassítunk, hanem beleléptünk a fékbe, akkor fejre lehet állni. Én ezt nem várom, mert azt hinném, hogy a döntéshozók a világgazdaság centrumaiban, tehát New Yorkban, Londonban, Brüsszelben, Frankfurtban, Tokióban odafigyelnek erre, összehangolják a tevékenységüket, és pont ez az összehangoltság különbözteti meg a mai világgazdaságot mondjuk a 30-as évektől, de akár a 70-es évektől is. Ez egy alapvető különbség, és én ezért azt gondolom, hogy hamisak azok a párhuzamok, amit adott a nagy nevű közgazdászok is szoktak emlegetni, hogy hát ez most pont olyan, mint a 30-as években volt, pont nem olyan, és előnyére nem olyan. Rengeteg a beépített stabilizátor, ami ugye azt jelenti, hogy adott esetben mondjuk a tőzsdei értékvesztés az van akkora, mint a 30-as években van, de a munkanélküliség nincs. Az emberek megélhetését ez nem érinti oly módon, ahogy ez érintette a 30-as évek elején, és ez egy nagyon fontos stabilizáló tényező sorozat, ami a modern nyugati gazdaságokat, a kapitalista gazdaságokat jellemzi.
És említette a Brexitet, milyen hatással lehet a világgazdaságra, Európára és Magyarországra a Brexit? Ugye itt most nagy kérdés, a következő napok, órák kérdése, hogy finoman féket nyomnak, vagy satúfék, kézifék, és még a motort is leállítják 200-zal száguldva.
Én úgy látom, hogy nagy a veszélye annak, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül hagyja el az Európai Uniót. Mondjuk ez sem olyan katasztrófa, mint amilyen egy háború vagy egy valódi pénzügyi összeomlás lenne. Én nem jelzek előre pénzügyi összeomlást, még egyszer emlékszem arra, amit az imént mondtam, tehát hogy vannak az automatikus stabilizátorok, és van a jegybankok közötti és a kormányzatok közötti együttműködés, ami a legnagyobb szereplőkre kiterjed, és ezen legnagyobb szereplők együttesen azt el fogják kerülni, hogy összeomlás legyen. Ugyanakkor ugye egy rendezetlen válás, amit a Brexit jelent, ugye az az, hogy egymás fejéhez vágják a tányért, majd mind a két fél elhagyja a terepet. Ez nagyon nem jó. Ugye tudjuk, hogy van egy sor konkrét kérdés, amit jobb lenne megoldani, mint nem megoldani, kezdve a állampolgároknak a jogosítványai, tehát a tartózkodás engedélytől az egészségbiztosításon át a nyugdíjjogosultságig, aztán a határok átjárhatóságát, aztán, hogy mi történik azokkal a befektetésekkel, amiket hosszú távra eszközöltek európaiak Angliában, angolok Európában.
De erre mondják, hogy vannak a WTO szabályok például, amelyek ugye felváltják az Európai Unió szabályokat, és azok alapján is nagyszerűen lehet működni, együttműködni.
Ez tökéletesen így van, sőt, hát ugye az angol kormány, amikor azt mondja, hogy a stagnáló Európai Uniós partnerek helyett inkább az Egyesült Államokkal, Ausztráliával, Kanadával, Kínával, Szingapúrral építeni a kapcsolatait, akkor ők erre törekszenek. Ez egy lehetséges megoldás, olyan értelemben nem ideális, hogy az Európai Unióban a WTO szabályokon túlmutatóan, tehát rövidre fogva WTO plusz az Európai Unió, és vannak olyan nagyszámú szabályok, amik nem azt gondolom, hogy a világ legbölcsebb és legjobb szabályai, de 45 év alatt létrejöttek, és olyan összefonódásokat tettek lehetővé, amelyeket a WTO szabályok nem kezelnek elég jól. Azt nem mondom, hogy egyáltalán nem kezelnek, én is azt gondolom, egyetértésre azokkal, akik ugye az angol sajtóban erről írnak, meg a nemzetközi sajtóban, hogy hát a WTO az arról szól, hogy olyan országok, amelyek politikailag egymástól távol állnak, mégis civilizáltan tudnak egymással kereskedni, befektetni, egymás állampolgárait kezelni. Tehát a gondot a WTO-val kapcsolatban inkább az jelenti, hogy nagy szereplőkkel szemben, és ebből a szempontból Anglia is egy nagy szereplő, hát nem elég erős ez a szervezet. A szabályok megvannak, az világos, hogy mit kellene csinálni, de hogy tényleg azt fogják-e csinálni, az egy kérdés. Esetek egy jelentős részében ezt csinálják, tehát amikor mondjuk az Egyesült Államoknak vissza kellett fizetni a Boeing repülőgépgyártó számára kiutalt összegeknél, ugye az történt, hogy a termelőnek vissza kellett fizetni az amerikai állam által jutott támogatásokat, mert úgy döntött a WTO-nak a vita rendezési csoportja. Az azt mutatja, hogy az nem igaz, hogy a WTO az ilyen egy klub, ahol beszélgetnek a szereplők egymással. Ugyanakkor hát nincs olyan nagyon sok sikertörtet. Vannak, de nagyon sokkal kevesebb, mint amit az Európai Unióban kialakult összefonódás indokolna, és ezért könnyen lehet, hogy ha az összes ilyen vitát a WTO-ra bízák, az túl feszíti ennek a szervezetnek a lehetőségeit.
És ott van az Egyesült Államok, ön is említette nagyjából fél órával ezelőtt, hogy fontos szereplő továbbra is, nem szabad és nem kell leírni. Milyen változást hozhat 2019-ben, kiszámítható változást az Egyesült Államok, tudván, hogy Donald Trump amerikai elnök éppen a kiszámíthatatlanságáról ismert, ugye nemrégiben egy Twitter üzenetében azt írta, hogy az amerikai gazdaság egyetlen problémája a Fed, és erre igencsak heves reakciókkal válaszoltak. Odahaza zuhanni kezdett a tőzsde. Szóval az Egyesült Államok erősíti vagy gyengíti 2019-ben a pozitív kilátásokat ön szerint?
Én azt hinném, hogy az Egyesült Államok az nem rá is jellemző, mint minden demokráciára, hogy nagyon sok mindenről beszélnek, és a cselekedetek gyakran eltérnek a szövegektől. Trump elnök egy nagyon egyoldalú, protekcionista államelvű kereskedelmi politikát hirdetett meg 2 évvel ezelőtt. Én nem mondom, hogy ebből semmi nem valósult meg. Hát például nem írták alá a TTIP-nak nevezett transatlanti kereskedelmi megállapodás, ami nem a kereskedelemről, hanem a befektetésekről szólt volna. Az amerikaiak teljes joggal azt mondták, hogy ez a módszer, hogy a pénzügyminisztérium bevonása nélkül is sok munkahelyet lehet teremteni, már azáltal, hogy megnyitják a korábban védett szolgáltatáspiacokat. Ezt nem írták alá, tehát ez meghiúsult. Ugyanakkor azok a konkrét büntető intézkedések, amikről szó volt a 2016-os elnök választási kampányban, illetve azt követően, azoknak egy igen kis része ment át a gyakorlatban. Nem utolsó sorban amiatt, mert ugye az érintettek jelezték az amerikai partnernek, hogy a kereskedelmi világszervezet a WTO révén föl fognak lépni ellene. Az Egyesült Államok ennek a viszonylag szabad világkereskedelemnek a legnagyobb haszonélvezője, ez igaz. Azt nem gondolom, hogy ezáltal ők gyarmatosítják a világot, de a haszonélvezője az kétségtelen. Akkor pedig ugye az történik, hogy az Egyesült Államokon belül azok, akik a mostani szabad kereskedelemnek a haszonélvezői, azok föllépnek, azok nem maradnak meg annál, hogy otthon jajonganak a barátaiknak és barátnőiknek, hogy kérem szépen, hogy milyen politikát folytat az elnök, hanem föllépnek, lobbiznak, cikkeket iratnak, adott esetben föllépnek a bíróságokon, föllépnek a nemzetközi szervezetekben. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok egészében véve a jövőben sem fog egy protekcionista piacvédő gazdaságpolitikát folytatni. Sokat fognak erről beszélni. Egész biztos, hogy lesz néhány ilyen lépés, hogy ahogy közeledik, ugye most a Trump elnökségének a felénél tartunk, tehát mondjuk egy év múlva már bőven lesz választási kampány, és a választási kampányban föl kell tudni mutatni intézkedéseket, aminek hatására megvédték a munkahelyeket, és megvédték az amerikai termelőket. Ez nem lesz egy irányzat. Tehát nem lesz olyan, hogy a mondjuk az acéltermeléstől kezdve a pénzügyi szolgáltatásokig bezárólag mindenütt az Egyesült Államok elzárkózik, és szembe megy azzal az irányvonallal, amit az elmúlt 20 évben a világkereskedelem és a világ befektetéseinek a liberalizálása érdekében tett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Amerika inkább kiabálni fog, semmint fájdalmas intézkedéseket hozni. Magyarországot egész biztos, hogy nem érinti. Hát mi nem vagyunk, hála Istennek, mert az elmúlt 2 évtized sokat leszólt gazdasági átalakulásának a hatására. Eltérően a szocialista korszaktól, mi nem alumínium bugát és vas szerkezeteket szállítunk az Egyesült Államokba, tehát ez minket, ha lesz acélvám, vagy lesz alumíniumvám, ez nem minket fog érinteni, hanem Kínát és Koreát.
és zajlanak a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások, mire számít? Lehet egyáltalán olyan megállapodás, amit Donald Trump odahaza fel tud mutatni, hogy tessék, elértem valamit, hiszen a problémák olyan komplexek és olyan mélyek, hogy azt talán nem lehet két-három megállapodással mondjuk így elsimítani. Vagy lehet, hogy el lehet simítani? Hogy látja?
Én azt hiszem, hogy el lehet simítani. Ugye, ha ez igaz, amit a korábbiakban mondtam, én nem tudom, mert nem látok bele se az elnök fejébe, se a kereskedelem politikai tárgyalásoknak a részleteibe. De ha a történet arról szól, hogy az elnöknek föl kell tudni mutatnia olyan intézkedéseket, amelyek lemaradó iparágakat védenek, olyan megállapodás biztos, hogy fog tudni kötni a kínaiakkal, akik már régóta tudnak számolni, hogy mondjuk az amerikai-kínai kereskedelem 98%-át ez nem érinti, vagy 99%-át, nem 1%-át, igen, de azt mindenki tudja, hogy mi az az 1%. Tehát ez alumínium buga, vagy rudacél, azt mindenki tudja, hogy micsoda. Hát ezek értékének a sokszorosa az, ami mondjuk a Huawei-nek, vagy a Lenovo-nak, vagy bármely más ilyen számítástechnikai cégnek a teljesítményében megjelenik, azt esetleg nem tudja mindenki, az átlagválasztó. De mert a Trump elnök az átlagválasztónak, és azon belül is a kevésbé képzetteknek akar megfelelni, neki nem az a fontos, hogy olyan értelemben jó üzletet kössön, hogy a nem tudom, hogy mennyi milliárd dollár értékű kétoldalú forgalomnak a 99%-án ez javítson, hanem hogy legyen két-három olyan ügy, amiből lehet vezérciket írni, hogy az elnök megvédte az alumínium termelőket, meg az acél termelőket. Miután a kínaiak tudnak számolni, viszont őket így a demokratikus politika nem korlátozza. Tehát én azt hinném, hogy ők nagyon könnyen belemennek olyan megállapodásba, ahol lesz két-három ilyen a vezércikkbe bekerülhető terület, ahol az amerikai piacot megvédték, hogyha a nagy piacot, a sok milliárdos bevételeket biztosító piacokat nyitva hagyják, vagy még meg is nyitják. És én emiatt elég biztos vagyok abban, hogy az amerikai-kínai viszonylatban nincsenek hátidalhatatlan nehézségek. Amerikai-orosz viszonylatban inkább vannak, mert azok nem gazdasági, hanem politikai jellegű. Tehát, hogy Ukrajna kinek a befolyási övezetébe tartozik, az nem egy olyan üzlet. Ugye, miről beszéltünk eddig, hogy mennyi? Az üzlet a mennyiről szól, ott nem az, hogy melyikünk nyer. Hát nyilván mind a kettőnk nyer, különben nem kötnénk üzletet. Az, hogy hogyan osztjuk el, az egy izgalmas, de nem olyan kérdés, ami megakasztaná a történetet. De mondjuk ez az ügy, hogy Ukrajna, az kinek a befolyási övezete, hogy a Assad rezsim maradhat el minden bünténye ellenére egyedüli játékosként Szíriában, és az mit jelent Irakra, Kurdisztánra, Törökországra, Izraelre néz, Libanonra néz. Ott nincs olyan, hogy megállapodunk félúton, hogy az Assad marad is, meg nem is. Úgyhogy emiatt orosz-amerikai viszonylatban nem számítok megállapodásra, kínai-amerikai viszonylatban igen.
A biztonság gazdasági aspektusával, hatásával ön szerint számolnak most akár a fejlett ipari államok? És nem csak a kül, hanem a belbiztonság, akár az egészségügy, akár a nyugdíjrendszer fenntarthatósága problémái, akár a migráció?
Én azt gondolom, hogy számolnak. Ugye azt el szoktuk felejteni, hogy az Amerikában egy sor olyan korlátozó intézkedés, ami mondjuk éppen a kínaiaknak a tulajdonszerzését korlátozza a robotiparban, a pénzügyi szférában, a katonai célra is használható technológiákban, a számítástechnikában, az adatfeldolgozásban. Ezeket nem a Trump elnök hozta, ezeket az Obama hozta a második elnöksége idején, akire mindenféle okok miatt szeretettel emlékezünk vissza, de azért ez az Obama alatt történt, amivel azt akarom csak mondani, hogy amit kérdezett, ez, hogy a nemzetbiztonsági szempontok megjelennek a gazdaságban, mindig benne voltak. Ezeken a kereskedelmi vitákon és tárgyalásokon, amit mondjuk Kína és az Egyesült Államok között folytatnak, ez mindig benne volt. Úgyhogy ez nem egy újdonság. Egyetértek a kérdésében foglalt állítással, hogy ennek a jelentősége meg fog nőni. Tehát Európában, ahol hagyományosan ennek az, a ennek értve a nemzetbiztonsági szempontoknak a szerepe kisebb a gazdasági döntésekben, ez meg fog nőni, mert hát csak amit a Facebook kapcsán kiderül, csak ami itt az amerikai elnök választásban és a francia és a német választásokban történt orosz beavatkozás kapcsán a sajtóban megjelent, ezt indokoltát teszi, vagyis én azt gondolom, hogy itt lesz egy észhesztérés. Ez mekkora intézkedéseket fog hozni, az országonként változik. Németországban a gazdasági miniszter most az elmúlt hetekben jelentette azt ki, hogy az északi áramlat 2 megépítése semmiféle kockázatot nem jelent. Nyilván Litvániában, Lengyelországban, most már Ukrajnáról nem is beszél, ezt egy picit másként látják. Vagyis igen, a nemzetbiztonsági szempontok visszajönnek a gazdasági döntésekben.
Többször említette a digitalizációt, a számítástechnikát, illetve ezt az új rendszert, vagy technológiát. Mi ez a digitalizáció? Inkább új technológia, vagy egy teljesen új korszak, amibe beléptünk, amit hát emiatt nem is ismerünk feltétlenül?
Ez egy óriási vita. Mérnökök, szociológusok, közgazdászok, politológusok között, menedzserek között. Én azt hinném, hogy a digitalizáció és a robotizáció is egy új korszaknak a hajnala, ahogy annak idején a gőzgép, vagy a távíró, vagy aztán később a számítógép, vagy később a mobiltelefon a mindennapokat átalakította, most valami hasonló megy végbe, hogy egyszerűen a koordinátorrendszer megváltozik, nem úgy igaz, nem úgy számolunk, nem az számít, mint ahogy korábban volt, és emiatt azt hinném, hogy itt egy valódi korszak határon vagyunk, nem vagyunk rá fölkészülve, ezt most magamat is beleértve, de általában magyar elemzők ezzel nagyon keveset foglalkoznak, és ennek következtében nem látjuk azt át, hogy ez mi mindent jelent, de nagyon alapvető jellegű változások folynak. Nem, itt most nem a jövőről beszélünk, hanem a jelenről, hogy ez már most megfigyelhető. Ugyanakkor a következményeket nem látjuk át, nem akarok nagyon messzire menni, mindenki tudja, hogy az internet mennyire átalakítja a világot, milyen hasznos minnyájunk számára, hogy és ez mit jelent a gyerekeinknek és az unokáinknak, hogy és akkor rájuk ez, hogyan hat az internet. Amit biztosan tudok mondani, hogy ezt nem láttuk át, amikor rájuk engedtük, és már rajtuk van, és nem biztos, hogy mit tudjuk egyáltalán, hogy még kezünkben van az, hogy ezt befolyásolni lennénk képesek.
És kik képesek befolyásolni? Nagyon rövid idő van ahhoz, hogy ezt megválaszolja, de mondjuk a kis nemzetgazdaságok be tudnak kapcsolódni ezekbe a folyamatokba, vagy tulajdonképpen végképp a globális szereplők kezébe adtunk dolgokat, közösségi oldal, kereső, és számtalan mondjuk a számítógépeken futó szoftver, ami egy amerikai cég terméke, és mindenhol az van itt. A stúdióban is, a kórházban is, a közigazgatásban is, a rendszerirányítónál is?
Azt hiszem, hogy egyszerre igaz, mint annyi mindennél A és a mínusz A, tehát ugyanaz és ugyanannak az ellenkezője. Mondjuk így a technikai hardware része az néhány nagy termelő kezében van, és ez nem is lehet másként mindenféle technológiai okok miatt. Ugyanakkor az igazi versenyképességet nem ez határozza meg, hogy ki gyártja a hardware-t, hanem hogy hogyan alkalmazzák. Tehát ez a digitalizáció, robotizációban az izgalmas, hogy az alkalmazás, és az pedig a kis cégek, kis nemzetek előtt is nyitva áll, ha elég ügyesek. Hát ez egy nagy kérdés, hogy elég ügyesek vagyunk-e, leszünk-e.
Köszönöm, az Aréna mai vendége Csaba László közgazdász egyetemi tanár volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!